Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugosztlak titeket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a jókaisoknak a hittantábori beszámolóját, amit Perén volt idén augusztusban, és a Timóteus ifi bizonyságtételét fogadjuk szeretettel.
Áldás békesség, én Harangozó Dóra vagyok, a Timóteus ifi egyik tagja, és pár mondatban szeretném összefoglalni a tábor eseményeit. Az idén is Pere volt a helyszín, július 31-től augusztus 7-ig voltunk ott. Két része volt a tábornak, az első felében a jókésne vendégekkel táboroztunk, vasárnap délutántól szerda délutánig. Szerda délután pedig megérkeztek a Timóteus ifi tagjai, és átalakultunk ifivé, és vasárnap délutánig így táboroztunk tovább. Úgy nézett ki egy napunk, hogy minden reggel és este is volt egy áhítatunk. A reggelit követte egy csoportos beszélgetés, délután csoportos játékok, letélkedők, szabad foglalkozás, közben pedig természetesen étkezések. Mindannyian kaptunk egy ilyen kékszínű pólót, aminek a hátuljára rá lett nyomtatva a tábor mondani valója és vezérigéje, a Filippi 2.15-ből. Legyetek feltehetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett világ között, kik között fénytek, mint csillagok e világon. Ennek az igének a fényében olvastuk a gyerekekkel a Bírák könyvéből Sámson történetét. Fejezetről fejezetre haladtuk, áttanulmányoztuk, magunkévá tettük, és ugyanígy az ifis tábor részben is Dániel könyvében fejezetről fejezetre haladtuk és tettünk magunkévá. Számomra minden évben egy különleges élmény az, amikor az esti áhítatokhoz készülődve kiülünk a gangra, amit most itt lehet látni, és már sötétedik az égbolt, meggyújtjuk a fáklyákat, a tücsköt ciripelnek, és akkor valamilyen hangszer kíséretében, idén szintetizált és egy szakszofon kíséretében elkezdünk énekelni, aztán pedig az Úr igéjét hallgatjuk. A csoportos beszélgetések alkalmával és olykor az esti elhitatok után is nagyon mély és őszinte beszélgetéseink vannak, és nagyon jó tapasztalni, hogy így meg tudunk nyílni egymásnak, és hogy a személyes élmény sem maradjon ki. El szeretném mondani, hogy nagyon sok megtapasztalásunk volt a táborban. Az egyik ilyen, hogy készültünk délelőtt ilyen betélkedővel a játékoknak, de láttuk, hogy esőre áll az idő, és féltünk attól, hogy esni fog. És imádkoztunk az Úrhoz, hogy adja meg nekünk, hogy szép időnk legyen. És abban az egy-másfél órában, amíg kint a faluban játszottunk a gyerekekkel, kisütött a nap, és elvonultak a felhők. Előtte és utána is esett az eső. Aztán nekem külön személyesen is volt egy, hogy én csak hétfő délelőtt tudtam megérkezni a táborba, és még indulás előtt kaptam egy telefont, hogy ha lehetséges, akkor vegyek már törlőruhát a konyhába. Úgyhogy megálltunk a búzatéren, bementem egy boltba, megvettem a törlőruhákat, és sikeresen ott hagytam a pénztárcámat. Én ezt már csak a táborban vettem észre, és gyorsan riasztottam otthon a többieket, hogy mi történt, meg az ifiseknek is elmondtam. És nem sokkal később jött a telefon, hogy a felvételen lehet látni, hogy állt egy férfi mögöttem a sorban, és elvitte a pénztárcámat. Úgyhogy olyan jó volt tapasztalni, hogy bementünk 5-6-an egy szobába, és elkezdtünk imádkozni azért, hogyha az Úr előtt ez kedves, akkor valahogy juttassa hozzám vissza a pénztárcámat. És nagyon érdekes, hogy este azt olvastuk egy könyvben, hogy a Szent akkor örül, hogyha teli van nehézségekkel, mert tudja, hogy mindenki másnak olyan lehetetlen ennek a megoldása, kivéve Istennek. És egy órával később jött a telefon, hogy megvan a pénztárcám, nem kell aggódnom, most már minden rendben van. És én nagyon hálás voltam ezért a szívemben az Úrnak, de leginkább azért voltam hálás, hogy még évekkel ezelőtt elvezetett engem ebbe a közösségbe. Egy olyan közösségbe, ahol péntekre összeülünk, minden nyáron táborozunk, és tudunk egymásért imádkozni, egymást támogatjuk. És hálás voltam azért, hogy idén is elkészítette nekünk Isten ezt a tábort, a helyet és az időt.
Nagy király, felséges Úr király, Isten fia, tiéd minden magasztalás, szent sereg, előtted hajt fejed, hozsonát zeng, te vagy a szent, téged imád. Nincs más nép, te vagy az üdv, az élet Jézus, megtartó, szabadító, csak te vagy a fény. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom üt, áldás erő, minden tiéd.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 18. Zsoltár második versétől a 7. versig terjedő ige szakaszból, valamint a 29. verstől a 36. versig terjedő igéből.
És mondta, szeretlek Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvességem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicsőségre méltó, és megszabadít ellenségeimtől. Halál kötelei vettek engem körül, s az istentelenség árjai rettentetek engem. A Seol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam, szavamat meghalló templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Mert te gyújtod meg az én szövét nekemet, az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne. Mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül. Az Isten, aki fölövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állítá engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim meghajíták az ércíjat. És adtad nékem a te idvességednek bajzsát, és a te jobbon megszilárdított engem. És a te jó voltad, felmagasztalt engem.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk Calvin János szavaival.
Mindenható Isten, messze vagyunk tőled, zarándok utunkon. Ezért azt szeretnéd, hogy mi mindennek ellenére, igény tanítását követve, a helyes utat válasszuk, s azon maradjunk, hogy aztán végül, erről le nem térve, eljussunk te hozzád. Kérünk arra, hogy hit által láttasd meg velünk, ami rejtve még, hogy egyedül rajtad csüngve, s egyedül a te előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan higgyük, hogy gondoskodsz életünkről, és üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezzük magunkat. Mert még ha a legáldázabb vihar is tör ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradunk, még végül az örök és lelki nyugalomhoz eljutunk, amit a mennyekben már elkészítettél számunkra, ami Urunk Krisztus által. Ámen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a példabeszédek könyvének 18. részéből, a 18. rész 10. verséből. Erős torony az Úrnak neve, Ahhoz folyamodik az igaz és bátorságos részen. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, felolvasott igeversünkben kiemelt helyen szerepel egy épület, amely az ember életében is fontos helyet tölt be. Nem más ez, mint a torony. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a torony kiemelkedik a környezetéből, jól látható tájékozódási pont, már messziről észre lehet venni. És különösen, hogyha valamilyen fényforrást helyezünk el a tetején, még éjszaka is útba igazíthatja az embert. Gondoljunk csak az ókori világ 7 csodájának egyikére, az alexandriai világítótoronyra, amelyről fejegyezték, hogy 20-30 kilométerről is lehetett látni azt a fényt, azt a tüzet, amit a tetején gyújtottak. Így még ilyen messziről is biztonságos révbe segítette a háborgó tengerről érkező hajókat. Azonban a toronynak nem csak az a szerepe, hogy messziről látszódjon, hanem az is, hogy a tetejéről messzire el lehessen látni. Ahol nem volt természetes magaslat, oda építettek ilyen épületeket, ahonnan nézve egészen más perspektívába kerültek a dolgok. A torony tetejéről lehet látni a távlatokat. Meg lehet figyelni messze lévő dolgokat, meg lehet figyelni akár az ellenséget, ahogy közeledik, lehet a veszély érkezésére figyelmeztetni, vagy éppen felhívni a lakosok figyelmét egy városban, hogy valahol tűz ütött ki, gondoljunk csak a soproni tűztoronyra. A torony azonban nem csak messziről látszik, és messzire elláthatunk a tetejéről, hanem védelmi funkciója is van. Gondoljunk csak a várakra, az erődítményekre, ahol tornyokat és bástyákat építettek, hogy megfigyelhessék az ellenséget, és a védelemnek eszközei lehessenek. A 11-12. Században volt egy olyan kifejezett várépítési technika, amikor először a lakótornyot építették fel. Nem véletlenül, hiszen a várnak a tulajdonosai, akik ott éltek, ott laktak, nem csak ideig, óráig akarták biztonságban tudni magukat, hanem az egész életüket biztonságban, védelem alatt akarták leélni. És amikor felépült a lakótorony, utána épült köré a többi épület, és végül a várfal. Azonban nem szóltunk még a tornyok egyik legnyilvánvalóbb ismérvéről, vertikális épületek révén, noha szimbolikusan, de mégis összeköttetést jelenthetnek ég és föld között. Ebből a célból épült a világtörténelem első tornya is, Bábelnél. Noha nem azzal a szándéka, hogy ezáltal közelebb kerüljenek Istenhez, hanem hogy az építők maguk váljanak istenekké. Nem Isten nevét tekintették erős toronynak, hanem saját nevüket akarták bebetonozni, maguknak akartak nevet szerezni, híressé lenni és dicsőítetté válni. Isten akkor is, és azóta is a világtörténelemben sok valódi és szimbolikus ilyen hiúság tornyot döntött már le. Az egyiknek éppen ma van a 10. évfordulója. Noha szomorú szívvel emlékezünk meg az áldozatokról, mégsem feledhetjük, hogy a két torony az emberi hiúság és a mammon imádat szimbolikus építménye volt. Ahogy az Úr Jézus is mondta a ledölt Siloám torony 18 áldozatáról, ők sem voltak bűnösebbek másoknál. Azonban jól tesszük, hogyha figyelünk arra, hogy hogyan is folytatja tovább itt az igét az Úr Jézus a Lukács 13:4-5-ben. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok én, hogy bűnösebb volt minden Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Azonban nem csak az emberi hiúságnak és dicsőség vágynak emeltek tornyokat a világtörténelemben, hanem Isten dicséretére és dicsőítésére épült templomok mellé is építettek harangtornyokat, és a harang hívó szavára sokan összegyűltek az Isten dicsőítésére. Amikor az utrechti dómnál jártam, ott mondta el az idegenvezető, hogy olyan magasra építették a dómnak a tornyát, és akkora harangot helyeztek el benne, hogy több tíz kilométerre el lehetett hallani, amikor megszólalt a harang, és több tíz kilométerről hívogatott Isten tiszteletére ez az építmény és benne a harang. Nyilván ez csak abban az időben működött, amikor még nem volt olyan zajszennyezés, mint manapság. Az is valószínű, hogy mi, akik most itt vagyunk, egy templom torony harangjának a hívó szavára jöttünk ide. Lehet, hogy miközben ide jöttünk a templom felé, észre sem vettük, hogy mennyi templom torony mellett és mennyi templom épület mellett jövünk el. Bár manapság már nem olyan könnyű észrevenni a templom tornyokat, hiszen sok más torony, toronyház, üzletközpont vetekedik velük, eltakarja, vagy túl is növi a templom tornyokat. És nem csak fizikális, hanem sokszor lelki értelemben is. Ma már nem jelent olyan egyértelmű útbaigazítást, hogyha valaki azt mondja, hogy torony irányt kell menni. Mert hát melyik toronyhoz igazodjunk? És azt gondolom, hogy a mai embernek talán ez is az egyik legnagyobb baja, az irányvesztettség, a céltévesztés, hogy nem tudja merre is tartson, hogy igazán révbe érjen az élete. Azonban azt gondolom, kedves testvéreim, hogy mi itt Magyarországon még hálát adhatunk azért Istennek, hogy csak a toronyházak takarják el előlünk templomtornyainkat, és nem a muzulmán mecsetek minaretjei, mint Németországban, ahol azt mondják, hogy már több mint 2000 ilyen épület van. Egy elméletileg keresztjén vagy keresztjén múltú országban, Luther reformációjának bölcsőjében. Csak a kölcsönösség, a viszonosság és az agyon hangoztatott tolerancia jegyében kérdezem csendesen. Vajon van-e Törökországban 2000 keresztjén templom? Egyáltalán az összes muzulmán országban, Marokkótól Indonéziáig együttvéve, van-e 2000 olyan épület, ahol az egyedül igaz Istent, Jézus Krisztust imádókat hagyják élni, és hagyják, hogy tiszteljék, imádják az ő Istenüket? Természetesen ezek csak költői kérdések voltak. De talán arra jók, hogy egy kicsit felrázzanak bennünket, és elgondolkoztassanak, mennyire hálásaknak kell lennünk nekünk, hogy van templomunk, hogy itt hétről hétre összegyűlhetünk, és szabadon, minden büntetés vagy fenyegetés nélkül imádhatjuk az egyedül igaz Istent, Jézus Krisztust. És hogy ne feledkezzünk el azokról a milliókról, azokról a keresztény testvéreinkről, akiket szerte a világban üldöznek, csak azért, mert Jézus Krisztust Istenüknek vallják. És legalább imádságainkban emlékezzünk meg róluk, és kérjük Istent, hogy enyhítse fájdalmaikat és erősítse a hitüket. Mert attól, hogy itt nálunk Európában, meg Magyarországon még nincs keresztény üldözés, ez nem jelenti, hogy évente nem ölnek meg százezreket csak azért, mert hisznek Jézus Krisztusban. Imádkozzunk értük, és adjunk hálát azért, hogy mi még gyakorolhatjuk a hitünket minden büntetés vagy fenyegetés nélkül. De hogyan jutottunk ide, kedves testvéreim? Hogyan lehetséges, hogy egy keresztény gyökerű kontinensen az élő Istennek szentelt templomok tornyait eltakarják a minaretek és a pénzbálványnak emelt tornyok? Történelem figyelmeztető üzenete, kedves testvéreim, minden Jézus követő számára, hogy az iszlám akkor kapott erőre a Krisztus utáni 7. században, amikor a keresztény egyház felhagyott a misszióval. Meg kell nézni az egyház történetet. Amikor nem végezte az egyház rendesen, vagy egyáltalán a misszió szolgálatát, ebbe az űrbe tolódott be és töltötte ki az iszlám. Ha az egyház felváltja a missziót a párbeszéddel, mint ahogy ma sokan hangoztatják, akkor halálra van ítélve. Jézus Krisztus nem párbeszédre hívott bennünket más vallásokkal, hanem misszióra. Azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Nem azt mondta, hogy beszélgessetek el velük ilyen-olyan dolgokról, hanem tegyétek őket Krisztus tanítványaivá. De csak azt tud tanítványát tenni, aki önmaga is tanítvány. És ahogy valaki nagyon bölcsen megfogalmazta, a 21. századi Európa az vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És ez Magyarországra különösképpen is igaz. A 21. századi Magyarország vagy keresztény lesz, vagy hiteles keresztjének fognak benne élni, és megélik azt, amit hisznek, vagy pedig nem lesz 21. századi Magyarország. Azonban, hogyha közelebbről szeretnénk megvizsgálni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember szíve az oka annak, hogy ide jutottunk. Ugyanis minden terv, minden szándék, minden gondolat, szó és tett az ember szívéből indul ki. Nem véletlenül figyelmeztet bennünket Salamon király. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Bábel tornya, a World Trade Center, vagy éppen a Szaúd-Arábiában most épülő, több mint 1,5 kilométer magas Kingdom Tower, csak a külső megjelenése annak, ami a szívben már régen felépült. Vajon kinek a dicsőségét, kinek a hatalmát, királyságát fogja hirdetni, felmagasztalni ez utóbbi épület, ez a 1,5 kilométer magas Kingdom Tower? Egyet biztosan kijelenthetünk, nem az élő Isten dicsőségére emelik azt. De ne higgyük, hogy csak a gazdag országok mammon templomai vagy bálvány tornyai utalnak hiú, Isten ellen lázadó szívekre. Nézzük meg, kedves testvéreim, a saját szíveinket. Vajon ott nem épülnek-e bálvány tornyok? Az életünkben minden apró téglát, tettet, szót, gondolatot azért építgetünk egymásra, hogy azzal Isten nagyobb dicsőségét szolgáljuk. Vajon nem magasodnak-e ott a szívünkben a hiúság, az önzés, a pénz, a paráznaság, a sikerhajhászás bálvány templomai? Vajon emberek, eszmék, divatok, filozófiák, vallások roppant tornyai nem takarják el előlünk az élő Istent? És ne feledjük, kedves testvéreim, a sátán nagyon ravasz. Ezeket a rettentő épületeket nem egyszerre rakja a szemünk elé, akkor talán hamar feltűnne, hogy Jézus éltető világosságát valaki vagy valami eltakarja előlünk. Ezzel szemben az ördög apránként építeti fel velünk a halálunkat okozó bálványtornyokat, tégláról téglára, kőről kőre. A hétköznapok napi rutinjával, egy kis idő, energia, pénz ráfordítással, eltékozolt szeretettel, értékekkel, érzékekkel, és közben szépen fokozatosan tönkretesszük azokat a dolgokat, amiket Istentől kaptunk arra, hogy az ő dicsőségére éljünk velük. Vagy egyszerűen csak az Isten nélkül meghozott döntéseinkkel, céljainkkal, terveinkkel és álmainkkal, tégláról téglára építjük a bálványtornyainkat, míg végül azon kapjuk magunkat, hogy szinte nem is éltünk. Egy életmű felépítése után, egy karrier felépítése után azt veszük észre, hogy szinte nem is éltünk, nem is voltunk boldogok, nincs is békességünk, és nem is vagyunk biztonságban, s már nem látjuk az éltető napunkat, az Úr Jézus Krisztust. Van azonban, kedves testvéreim, aki még ilyenkor sem eszmél. Csak amikor jön egy váratlan esemény, egy tragédia, borul a cél, a terv, az álom. Amikor romba dől egy karrier, egy kapcsolat, vagy éppen az egészség, és ott marad az ember a hiúság, a pénz, vagy bármilyen más bálvány romjai között. Amikor minden egész eltörik. Amikor szétnéz az ember a világban, és látja, hogy a liberalizmus, a hamis tolerancia, a globalizáció és az önzés támadásai alatt még az ezredéves bástyák is összedőlnek, hova menekülhet az ember? Hova menekülhet ilyenkor az ember? Itt siet vigasztalásunkra és segítségünkre az Isten igéje. Erős torony az Úr neve, az igaz oda menekül, és védelmet talál. Kedves testvérem, ha úgy érzed, hogy romokban hever az életed, összedőltek az álmaid, a vágyaid, a terveid, a kapcsolataid, ne várd meg, hogy a bálvány tornyaid romjai maguk alá temessenek. Menekülj az Úr Jézushoz. Az ő ígérete most is szól hozzád. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amikor a világ alapjai megrendülnek, amikor minden bizonytalanná válik, van egy biztos pont, és csak egyetlen biztos pont van az univerzumban, az Úr Jézus Krisztus neve. Aki őt segítségül hívja, megtartatik. Aki benne hisz, az nem fut, nem futkos össze-vissza emberi segítségeket keresve. Annak van egy biztonságos mencsvára, amelyen a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Mert Jézus neve, kedves testvéreim, azt jelenti, hogy szabadító, megváltó és egyben megtartó is. Jézus nem csak kihoz a bűnből, nem csak kiszabadít a sátán fogságából és a halál uralma alól, hanem kész is megtartani téged az ő kegyelmi szövetségében, és kész megszentelni. Jézus a megtartó, ő az uraknak ura, királyoknak királya, a mindenható. Ha valaki hozzá menekül, az biztonságban lehet nem csak itt a földön, hanem egy örökké valóságon át. És olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha nem csak a bajok idején menekülnénk az Úr Jézushoz, ehhez az erős toronyhoz, hanem tudnánk úgy tekinteni rá, mint az előbb említett várépítési stílusra, a lakótoronyra, hogy lennénk vele életközösségben, naponkénti közösségben, hogy nem csak a bajok idején szaladgálnánk hozzá, hanem életünk minden napját az ő erőterében, a vele való boldog közösségben töltenénk. Mert csak addig vagyunk a védelme alatt, amíg vele vagyunk, amíg ráhallgatunk, amíg neki engedelmeskedünk. Ha elhagyjuk őt, akkor kikerülünk az ő védelme alól. Olyan egyszerű ez, mint amikor odakint esik az eső, visszük az esernyőt, ha kiállunk alóla, ne csodálkozzunk, hogy elázunk. Hogyha nem figyelünk az Úr Jézusra, ha nem ragaszkodunk hozzá, ha nem neki engedelmeskedünk, ne csodálkozzunk, hogyha az életünk kikerül a védelme alól. Ahhoz azonban, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus az ő királyi uralmát felépíthesse bennünk, előbb le kell rombolja a szívünkben az ördög munkáit. És a jelenlévő jókaisok ezt már nagyon jól tudják, mert a hétfői istentiszteleten ez volt az aranymondás, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ahhoz, hogy ő felépíthesse az ő boldogító királyi uralmát a szívedben, először engedned kell neki, kedves testvérem, hogy lerombolja a szívedben az ördög munkáit, mindazokat a bálványokat, amelyek eltakarják még a szemed elől az Úr Jézust. És akkor tudja majd az élet minden viharát kiálló erős tornyot, az ő királyi uralmát felépíteni az életedben. Nézz körül, kedves testvérem, a világban. A világ bábelei, dágonjai, World Trade Centerei leomlanak, összedőlnek, tönkre mennek. Ez törvényszerű. Mert Jézus tekintete elől, azt olvassuk a jelenések könyvében, eltűnik az ég és a föld, és nem találtatik még nyomuk sem, még ingyen sem említetnek az új teremtésben. Ne várd meg, kedves testvérem, míg életed bálványtornyai sorra összedülnek, és végül maguk alá temetnek, az örök szenvedésbe taszítva téged. Lásd meg, hogy elmúlás és bálványok romjai felett egyedül Krisztus keresztje áll meg, és marad fenn az örökké valóságon át. Rombold le az úgyis pusztulásra ítélt bálványokat, és láncold magad hit és engedelmesség által az egyetlen örökké valóhoz, Jézus Krisztushoz. Egyetlen toronytemplom legyen a szívedben, neki szentelve. Egyedül ő hozzá igazítsd az értelmedet, az érzelmedet, az akaratodat, a gondolataidat, a szavaidat, a tetteidet. Ő legyen az egyetlen igazodási pont, az egyetlen cél, amelyre nézel, amely felé tartasz, és amihez mindig hozzá igazítod az életed döntéseit. Ez az erős torony legyen az, ahonnan újra és újra isteni perspektívából látod az életed dolgait. Jézus Krisztus nevei, tulajdonságai, méltóságjelzői és az ő neked szóló ígéretei legyenek azok a megerődített menedékvárosok, ahová menekülhetsz az ellenség elől. Jézus keresztje, az ő érted való szüntelen esedezése legyen az egyetlen összeköttetés menny és szíved földje között. Őt szemlélve, kedves testvérem, benne gyönyörködve, hitet kezeivel belé kapaszkodva lesz igazi békességed, boldogságod, és lesz valójában biztonságban az életed, s majd Jézussal beteljesedve megláthatod üdvösségedet is. Adja Isten, hogy ez mindnyájunk életében megvalósuljon. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük neked az Isten tisztelet helyét, idejét, alkalmát. Köszönjük neked, hogy valóban szabadon gyakorolhatjuk még a hitünket minden fenyegetés és rettegés nélkül. Olyan jó lenne újra és újra ezt szívünkbe idézni és hálát adni ezért. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, azt, hogy fontosak vagyunk számodra. Nem akarsz bennünket tévejgésben hagyni. Nem akarod, hogy a bálvány tornyaink eltakarják előlünk az éltető világosságot, Jézus Krisztusnak napját. Köszönjük neked a te igédnek figyelmeztetését és bíztatását is. Azért imádkozunk most, mennyei Atyánk, hogy egyen-egyenként mindnyájunk szívében mutass rá azokra a területekre, ahol a hiúságunknak, önzésünknek, saját céljainknak, vágyainknak a bálvány tornyai épültek, és nem értjük, hogy miért nincs békességünk, miért nincs boldogságunk, és miért nem látjuk igazán az Úr Jézust annak, aki valójában. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy te rombold le a mi bálvány tornyainkat, adj nekünk ehhez erőt és kitartást, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy legyünk készek engedni az Úr Jézusnak, hogy az ő királyi uralmát, az ő boldogító, erős tornyát felépíthesse az életünkben. Te látod most azoknak a szívét is, mennyei Atyánk, akiknek már összedőltek a bálvány tornyai, akik talán életük romjai fölött állva keseregnek, hadd tudják ők hittel megragadni a te hívó szavadat, hogy tudják átadni az életük fölött az uralmat az Úr Jézusnak, és minden hitüket és reményüket egyedül belévessék. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy így építsd bennünk az Úr Jézus uralmát, és használj bennünket egyen-egyenként, de közösségként is, hogy másokat is elvezessünk hozzád, hogy a környezetünkben is hadd lehessünk eszközei a te országod építésének. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a mi közösségeinkért, a mi családjainkért, szeretteinkért, hogy te áldj meg bennünket. Imádkozunk a mi gyülekezetünk közösségéért, hogy te légy a mi őriző pásztorunk, ahogy eddig is te voltál. Imádkozunk a Jókai iskoláért, hogy te áld meg az ott folyó munkát és szolgálatokat. Hadd lehessenek ott megtérések, megújulások, a gyermekek, a felnőttek, a szülők, a tanárok szívében, hogy hadd lehessen valóban Jézusnak szentelt, nem csak az épület, hanem benne minden szív és minden lélek, hogy valóban evangélium szerint reformált lehessen az iskola minden gyermeke, minden dolgozója, minden szülője és mindenki, aki oda tartozik. Így imádkozunk a mi gyülekezetünk és egyházunk megújulásáért, ébredéséért. Hozzuk eléd az üldözött keresztény testvéreinket, hogy enyhítsd az ő fájdalmukat és erősítsd az ő hitüket. Imádkozunk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást, a betegekért, hogy te adj gyógyulást. És hozzuk eléd egész nemzetünket, mennyei Atyánk, annyira rászorulunk a te kegyelmedre, a te szeretetedre, valóban nálad nélkül nem is élünk. Légy segítségünkre, hogy lehessen itt ébredés, a te szent lelked által megújulás, hogy egyen-egyenként, de közösségként és nemzetként is királlyá egyedül Jézust koronázzuk. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ámen.